Mai vendégem az életre szóló könyvekben Fiala Borcsa, aki a VMN főszerkesztője és népszerű újságírója. Felnőtteknek szóló könyvei az Egy cirkuszigazgató mindennapjai, a Drill és a Fele tűrök vele szenvedek című novellás kötet, kamaszoknak írt regényei pedig a Büntény a Dunán, a Balatoni nyomozás, a Kalandok az erdő mélyén és a Bodrogközi rém. Ez utóbbi főszövegében olvasható ez a különös mondat, amivel ezt a beszélgetést most elindítom. Így hangzik: szíve mélyén örök kisfiú, a gyomra magasságában pedig megrögzött Habzsi Dőzsi. Erre kérek magyarázatot tehát Fiala Borcsától.
Azt hiszem, hogy magamból sikerült megőriznem az örök kislányt, aminek nagyon örülök. Számomra a gyerekkor ez a határtalan fantázia, az, hogy az ember nem veszi magát feltétlenül nagyon komolyan, játékosságot jelent, ami persze lehet egy homoludens is, hogyha az ember nem akar az infantilizmussal azonosulni. A Habzsi Dőzsiség meg hát imádok enni, és akkor pont emiatt nagyon szeretek főzni is. Ha külföldre megyek, akkor az első dolga mindig valamelyik piacra vezet, előtte széttúrom az internetet, hogy mi az, amit ott érdemes megenni.
Az, hogy mennyire ínyenc vagy, az azért az írásaidból is, a könyveidből is kiderül, és nagyon érdekes, hogy a gyerekkönyvekbe beleírod ezt, hogy már a kamaszok érdeklődését is fölkelted az iránt, hogy végül is nagy boldogság az életben jót enni. És egyébként ebben az idézetben az volt, hogy örök kisfiú. A csibészségre vonatkozik ez a megjegyzés, vagy a kalandvágyra?
A Bodrogközi rémbe szemben a korábbi regényeimmel, ahol általában egy lány volt a főszereplő, vagy egy fiús lány, mint például a Kalandok az erdőmén, ugye Jancsi, igazából Janka, meg ilyen nagymamás kalandokat írtam meg. Szerettem volna ezúttal a nagypapáknak is, hát nem is emléket állítani, de hogy megmutatni, hogy egy nagypapával való kalandozás is milyen izgalmas tud lenni, és hogy milyen klasszókat tud egy nagypapa tanítani az unokájának, és akkor ezért ebbe a könyvben most egy nagypapa és a fiú unokája kalandjait meséltem el.
De akkor
Bennem abszolút van kisfiú. A bennem lévő kisfiú, ezt teljesen véletlenül fedeztem fel, amikor a legelső könyvemet írtam, a Szerintedet, ami még a Manó könyvek kiadásában jelent meg, és ami egy anya-lánya konfliktust dolgozott fel ugye két szemszögből, és az volt ennek a könyvnek az izgalmas voltai szerkesztésileg, hogy a középső résznél a lapok azok így össze voltak fűzve, tudod, mint a régi könyveknél föl kell azt vágni. És ugye én csak annyi feladatot kaptam a kiadótól, hogy ez a középső rész legyen egy ilyen feloldó, neutrális dolog, mindegy, hogy ennek ki az elbeszélője, és akkor ennek lett Virág János tulajdonképpen az olvasó naplója, és akkor elkezdtem ugye fiú szemszögből írni ezt a naplót. És lehetem, hogy jé, tényleg van bennem egy kis fiú, hogy én az unokabátyámmal nagyon szerettem kiskoromban békát, meg gyíkot fogni, vagy egy közösen eltépett gilisztával horgáztunk, ilyen gazdaságosan beosztva. Szóval én inkább ez a vonal voltam szemben hugommal, aki meg a királylányos hercegnős vonalra ment inkább rá.
Térjünk vissza akkor az ételekhez, és a kamaszoknak szóló könyveidhez.
Ugye a Büntény a Dunán lett egy ilyen gasztrokrimi, ott Szakács is a főszereplőnek az apukája, úgyhogy ott tényleg sokkal több étel van benne. Én nem terveztem, hogy a szereplőim állandóan egyenek, és arra oda is szoktam figyelni, hogy ne éhesen üljek le írni, mert akkor mindig elkalandoznak a gondolataim a hűtőszekrény irányába.
Kértem tőled néhány könyvet, ami számodra fontos az elmúlt évtizedekben olyan olvasmányélmények, amelyek adtak neked. Kérlek szépen, hogy mondd el, hogy miért van ebben ennyi gyerekkönyv.
Azt hiszem, hogy azért, mert hogy ezek azok a könyvek, amik nagyon meghatározóak voltak gyerekkoromban, és akkor emiatt újra és újra el szoktam őket olvasni. Azt hiszem, hogy szerepelt köztük a Huckleberry Finn és a Tom Sawyer, amit a mai napig pár évente újraolvasok, és ezért egy kicsit fel is szoktam háborodni, hogyha valaki azt mondja, hogy nyilván kategorizálni kell, hogy én ifjúsági regényeket írok, és a Huckleberry Finn is tulajdonképpen ifjúsági regény, de én szerintem ez nem kellene, hogy kizárja azt, hogy felnőttek is olvashassák. Én ugyanúgy szeretem Mark Twain összes könyvét, ahogy
a
szeretem
gyerekkor. A Pudingfejű
Vízont is írtam. A Pudingfejű Vízont imádom, olyan bölcsesség van benne, nem tudom, hogy ha nem olvasta valaki, akkor azonnal csapjon le rá. Olyan okos dolgok vannak benne, temérdek humor, ilyen sziporkázó humorral, minden fejezet a Pudingfejű Vízon egy-egy napló részletével kezdődik, amíg elképesztően viccesek, amellett, hogy egy mély életbölcsességet is tükröznek, és egyébként maga a sztori is nagyon izgalmas, ugye ez a elcserélt gyerekek.
Egy rabszolga elcserél két csecsemőt.
Igen, hát ugye az a huncutság, hogy ugye a rabszolgának a gyereke, az tulajdonképpen majdnem olyan színű, mint a nem rabszolga gyerek, mert ez a rabszolga is ugye olyan sok fehér ember erőszakoltott meg különböző rabszolgákat, mire ő meg tud születni, szóval hogy igazából nincsenek olyan nagy különbségek születéskor, így kinézetben se, és azért, hogy a saját gyerekének lehetőséget adjon, ugye elcseréli a saját gyerekét az úr gyerekére, senki nem veszi észre, és ugye az egyik izgalmas felvetés ebben a könyvben, hogy ez mennyit számít a neveltetés, és mennyit számít a genetika, hogy tulajdonképpen az eredetileg rabszolgaként született gyerek, aki aztán úrként nevelkedik, abból lesz egy ilyen nagyon rátart időfős, nem jó ember.
És hogyha mondod a pudingfejű vízon bölcsességeit, a gúnyolódásnak nagy szerepe van itt. Ez a mai világban nagyon-nagyon itt van velünk.
Hát igen, ugye a pudingfejű Wilson tulajdonképpen egy karaktergyilkosság áldozata lesz rögtön a regény elején. Azt már elfelejtettem, hogy mi történik, ami miatt őt mindenki lepudingfejűzi, és hiába egy okos, tehetséges, a korát megelőző tudással rendelkező férfiú, mellé pedig nagyon jó szíve is van. Egy dolog miatt őt azonnal mindenki lehúzza, és elkönyvelik pudingfejűnek, és nagyon sok időbe telik, amíg be tudja bizonyítani, hogy nem az.
Más gyerekkönyvek, amik itt vannak, vannak kiskamaszoknak szóló könyvek is, azokat is újraolvasod? Vagy van, amelyiknek az illusztrációja fontos neked?
Az hiszem, hogy még meséltem neked a Jean Effelnek az Ádám és Éváról, ami nem is képregény, hanem ilyen kis karikatúrák vannak benne, és én nem tudom, hogy ez nekem miért lett ennyire egy kedvenc könyvem, de az én nagymamám a Kertész utcai könyvtárban volt könyvtáros, és a gyerekkorom jelentős részét töltöttem különböző könyvtárakban, miközben ő ott vigyázott rám, és egészen kiskoromtól fogva nagyon szerettem olvasni. Ez a legjobb dolog szerintem, az ember onnantól fogva soha nem unatkozik, hogyha tud olvasni. És valamiért én ezt nagyon megszerettem, ezt a Ádám és Éva könyvet. Egyébként nagyon helyes, mert az Isten kicsit olyan, mint egy apuka, akinek az Ádám a kisfia, és hiába ott két a méretébe felnőtt, de hogy a kettőjüknek a kapcsolata az apa-fiú viszony lesz, ahogy például az ölébe ülteti, meg ahogy tanítja. Nagyon, nagyon jó pofa, és ez is nagyon humoros szerintem. Én annyira szeretem ezt a könyvet, hogy Anna újra és újra olvastam, úgyhogy nagymamám Anna kénytelen volt kikölcsönözni saját magától ezt a könyvet. Azóta már beszereztem a saját példányomat, és képzeld el, hogy aztán a gyerekeim is, főleg a fiam nagyon megszeret ezt. Őt például nagyon nehéz volt rávenni egyébként is az olvasás, és akkor ez volt az egyik, ami így behúzta, mert hogy sok kép, kevés szöveg, de mégis szórakoztató, és az ember el tud benne merülni, és a másik ilyen, az meg szintén egy kedvencem, és ezt is állandóan újraolvasom, megvan az egész sorozat, ez a Kázmér és Huba, ami szintén egy nagyon okos és iszonyú jópofa képregény, és a Marci fiamnak ez volt tulajdonképpen a kapudrogja az olvasáshoz.
Azon is gondolkodtam, hogy mivel gyerekeknek írsz, ezekből merítesz valamit? Tehát, hogy meghatározza az, hogy te mit szerettél gyerekként olvasni, azt, hogy most miért írsz?
Szerintem igen, azt hiszem, olyanokat írok, amit a bennem élő kisfiú is szívesen olvasgatna, de talán az, hogy az indiános vonal megjelenik néha könyveimbe, az abszolút köthető a saját Winnetou élményeimhez. Szerintem a szereplőimnek a vagánysága abszolút Mark Twain szemlájára írható, de az, hogy ennyire beleszerettem a szavakba, és képzeld el, hogy a telefonomban a mai napig van egy jegyzetem, amiben azokat a szavakat írom le, amik nagyon megtetszenek, és vagy nem ismertem őket, és akkor szeretném megtanulni, vagy elfelejtettem, hogy ilyen is van, és megörülök neki, és akkor felírom, hogy most már többet ne felejtsem el. Az pedig abszolút Lázár Ervinnek köszönhető. Ő a másik, akinek a meséim fölnőttem, mind a könyves verzióba, mind a Bakelit lemezeken, úgyhogy a szegény John és Ernie-ket például kívülről tudom.
A gasztronómiához, hogyha visszakanyarodunk, van egy könyv, a Bíró Zsófia, a Boldogkentes felesége című könyve, amit én nem ismertem, de nagyon felkeltette az érdeklődésemet, hogy vajon te miért szereted egyrészt, másrészt, hogy az téged elindított valamerre, vagy egyszerűen csak pont beletalált a te érdeklődési körödbe?
Hát a Bíró Zsófia könyvébe, halálosan szerelmes vagyok, és olyan szerencsém van, képzeld el, hogy aztán, amikor megjelent a következő könyve, ami egy gyerekeknek szóló, szóval ételallergiákkal dolgozza fel egy emesés formában, akkor én csinálhatom a VMN-re vele az interjút, és mint hogy valakinek a rockstar a rajongásának a tárgya, nekem a Bíró Zsófi volt, aki nekem nagyon megnyerő és aranyos és bölcs személyisége tudta csak elvenni az életenek, hogy olyan mély, méregzöld féltékenység mardosolt, hogy ezt a könyvet ő írta meg, ezt a könyvet nekem kellett volna megírni, bár én tudnék ilyet írni, nem lehet sajnos már kapni. És a jelentős részét én vásároltam föl egyébként a köteteknek. Volt azt hiszem 3 karácsony is egymás után, amikor mindenkinek Bíró Zsófia, a Boldoghentes feleségét ajándékoztam, és nekem is volt szerintem otthon jó pár kötet, amiket aztán kölcsönadtam különböző barátoknak, akik persze nem adták vissza, mert sajnos a jó könyveknek ez szokott lenni a sorsa. Úgyhogy a végén végső kétségbeesésembe írtam Zsófinak, aki küldött nekem 2 dedikált példányt, és azt már a kezemből se adom ki. Tehát a múltkor valakinek mondta, hogy a kezemből megnézheti, de ez a küszöbből, a lakásom küszöbén nem mehet át. Ez a könyv, ugye a Bíró Zsófinak a Takács Lajos a férje, aki az Olimpiának volt a séfje, illetve a megálmodója is. Nem tudom, hogy voltál az Olimpiában, most már sajnos nem tudsz elmenni, mert bezárt, ez Zalpár utcában nyílt, és egy abszolút megfizethető fine dining vonalat hozott el Budapestre. A ebédmenüjük, amit hétköznap lehetett enni, tényleg csodálatos volt. És a Zsófi kicsit ilyen kibicként onnan megfigyelve a férje munkáját, tulajdonképpen erről szól a Boldoghentes felesége, kicsit egy novella füzér jellegű, amikor elviszi a fiúkat disznóvágásra, vagy amikor a férje szerez valahonnan egy hatalmas tonhalat, és akkor ezt, ahogy nagyon tüchtigen szétbontja, mint ahogy az emberi pázölözik, és utána az egész egy gyönyörűen vissza is építi, miután szétbontotta, és csak egy icike-picike kis kocka hiányzik benne, mert azt muhosságába közben bekapta. És olyan szeretettel, és olyan szórakoztatóan ír, és nem csak a férje iránti szeretet van benne, meg a tisztelet, hanem a kívülállónak ez a rácsodálkozása erre a szakmára, ami tényleg egy nagyon kemény és nehéz szakma, és én is annyira fölnézek azokra a séfekre, akiket például Instagramon követek, hogy micsoda tudás, alázat, szorgalom van abban, amit csinálnak, és tényleg ez a napi 12 óra iszonyú kőkemény munka, és akkor utána még fejleszti magát tovább. Ez egy csodálatos szakma, amit én nem szeretnék csinálni, mert kegyetlenül fárasztónak néz ki, de nagyon hálás vagyok neki, amikor én ilyen klassz dolgokat a végén le tudnak tenni az én tányéromra is.
Itt van a listádon a Ne bántsátok a fekete rigót. Mesélj róla, hogy hány éves voltál, amikor ezzel találkoztál, mert nekem ez mindig izgalmas, hogy ez a regény mit mond abban a korban, és hát mondjuk abban a rendszerben, amikor te gyerek voltál, vagy abban
ezt nem is gyerekkoromban olvastam, képzelt szerintem ezt vagy egyetem alatt, vagy utána. És aztán megnéztem belőle a filmet is pár évvel ezelőtt, nem tudom, láttad-e, a Gregory Peck a főszereplője. Mai szemmel nézve egy nagyon lassan csordogáló, nem is fekete-fehér azt hiszem, hanem ilyen sötét-barna-fehér film. Még eleve a Gregory Peck az egy fantasztikus színész, és minden képkocka, ami rajta van, az egy igazi kincs. Maga a könyv is egyébként egy lassan csordogáló az első fele, ugye a gyerekeknek a nyári szabadságáról szól, ahogy próbálják kifigyelni a szomszédot, meg amilyen kalandok történnek velük a utcában megjelenő veszett kutyával, meg a újjelen érkező gyerekekkel, és akkor mindenek a hátterében egyébként ott van ez a bírósági ügy, amiben az ő apukájuk ugye beleáll, aki egy ügyvéd, és az egyik legbölcsebb és egyenes gerincűbb karakter szerintem a világirodalomban ez a figura.
És egy feketét véd.
És egy feketét véd, igen. Úgyhogy ez a déli államokról is egyébként nagyon sokat mesél ez a könyv. De mellette meg vannak végtelenül szórakoztató vicces részek, amikor például egyszer esik a hó, és akkor elkezdenek ott összekapirgálni annyi havat, hogy legalább egy icike-picike hóembert tudjanak építeni. Úgyhogy még a szomszédnak a kertjéből is el kell kuncsorogni a saras havat. De egyébként nagyon izgalmas izgalmas ennek a könyvnek a háttértörténete is, mert ugye Harper Lee, amikor ezt megírta, pontosabban nem is ezt írta meg, hanem egy másik könyvet, és ezt a könyvet úgy tudta megírni, hogy ő nagyon szeretett volna könyvet írni, viszont erre nem nagyon volt lehetősége, és akkor azt kapta az egyik, aztán a születésnapjára a barátaitól ajándékba, hogy összedobtak neki annyi pénzt, hogy ő el tudjon menni egy évre írói szabadságra. És úgy született meg az a könyv, ami végül is nem került akkor kiadásra, mert azt a kéziratot ő elvitte a szerkesztőhöz, kapott egy nagyon jó szerkesztőt, és ez mutatja, hogy milyen nagy kincs egyébként egy jó szerkesztő. Ez kicsit mindig bánom is, hogy a könyveknél nincs eléggé kihangsúlyozva, vagy kiszerkesztette. Én íróként is tudom, milyen rengeteget segítettek nekem azok a nők, akik végig bábáskodták a könyveimnek a megszületését, milyen hasznos volt ez a tudás, meg segítség, amit ők ebből leraktak. Harper Lee-nél aztán meg pláne lehet tudni, hogy milyen hasznos volt, mert állandóan újra meg újra íratta vele ezt a könyvet, végig asszisztálva azokat a hisztirohamokat is, például amikor a Harper Lee fogta az egész kéziratot és kiállította az ablakon dühébe, és aztán addig-addig gyurmázták ezt az eredeti kéziratot, amíg született belőle egy egészen más regény, ez a Ne bántsátok a fekete rigót, ami megjelent, és óriási nagy siker lett, és a Harper Lee tulajdonképpen nem is írt utána már nagyon más könyvet. És amikor már nagyon öreg volt, akkor valaki előkaparta ezt az eredeti kéziratot, és még azt nem aláíratták vele, hogy akkor ő ebbe beleegyezik, hogy ezt kiadják, ami ugye Menj, állíts ört címmel jelent meg. És az ember azt elolvassa, nekem az a véleményem, hogy ez lehet, hogy jobb lett volna. Nem egy rossz könyv, de összehasonlíthatatlan azzal a könyvvel, amit mi ismerünk, ugye a Fekete Rigóval. Úgyhogy lehet, hogy jobb lett volna tényleg, hogyha az fiókban marad, mert hogy már egy kicsit más jellegű lesz az első könyv is tőle.
Van még egy témakör, amiről mindenképpen szeretném, hogy beszéljünk, és ez a felnőtteknek szóló könyveid. Amikor mi legelőször interjúztunk, ugye a cirkuszigazgató kötetedről, emlékszel? Akkor lettél angol tanárból író tulajdonképpen. Igen. Akkor kezdtél el írni, és én mindig azon gondolkodom, hogy az évek és a könyvek és a témakörök, amiben így beleásod magad, azok mennyit változtatnak rajtad?
Mindig írni akartam, csak nagyon sokáig nem hittem el, hogy egyrészt, hogy van hozzá tehetsége, meg hogy erre van igény, hogy ez bárkit is érdekel. Szeretek újságíró is lenni, illetve azért nagyon hálás vagyok a munkáimnak, a VMN-nek, hogy tulajdonképpen teljesen szabad kezet kapok azzal kapcsolatban, hogy miről szeretnék írni. Nem is tudom, hogy van olyan téma, amire valaha nemet mondtak volna. Szóval tényleg minden belefér, ami engem érdekel. Tehát az ugye a munkám, a cirkuszigazgató, ugye akkor még bloggerként kezdtem elírni ezeket a bejegyzéseket, és tulajdonképpen akkor jöttem rá, hogy én iszonyatosan szeretek írni, meg hogy az írásnak milyen terápiás jellege van. Tehát, hogy onnantól fogva, hogy az ember elkezd blogot írni, és megszokja, hogy átformálhatja a vele történt eseményeket, onnantól nincsen rossz kaland, mert hogy még egy fogorvosi látogatásból is kellett hozni valami vicceset. Úgyhogy az tulajdonképpen így szól felnőtteknek, hogy ezt kicsit így magamnak is írtam, egy ilyen szelep volt, amin ki tudtam ereszteni a feszültséget, ami ugye az ember két gyereket nevelget, főleg egy magába, akkor az azért az jár vele. Én egyébként jobban szeretek ifjúsági regényeket írni, mert amire az előbb is mondtam, hogy ez egy olyan játszótér, ahol mindent szabad és mindent lehet, és egy olyan fantázia világ, ahol bármit megvalósíthatok. A másik felnőtt könyvem a Drill, ami ugye egy ilyen szerelmi háromszögről, egy házasság végéről, újrakezdésről szól. Azt, bár nem az én házasságomat dolgozza föl, de ezt biztos, hogy nem írtam volna meg, hogyha nem válok el útközben. Mindig is nagyon foglalkoztatott a házasság témája, és nagyon sokat gondolkodtam alapvetően is rajta, meg nagyon sok emberrel beszélgettem, még fiatal lánykoromban is. Nagyon szerettem volna megfejteni, hogy milyen boldog házasság titka, valószínűleg a részben azért is, mert az én szüleim elváltak, és én meg szerettem volna nem elválni, és azt reméltem, hogy egyszer csak kezembe fogom kaparintani a bölcsek kövét, a tudást, amivel én majd megóvom magamat is a válástól, meg a házasságomat a végegyengüléstől. Ez nem sikerült, viszont mire talpra álltam ebből a saját kis drámámból, addigra azt gondoltam, hogy annyi gondolatom van ezzel kapcsolatban, amint mindenképpen szeretnék beleönteni egy regénybe, és aminek nagyon örülök, hogy nagyon sok olyan visszajelzést kaptam, hogy valakinek ez a könyv volt egy jó alap arra, hogy elbeszélgessenek a házastársával, akár már a Nász úton, tehát volt, aki ugye Nász útjára ezt vitte, ezt az én kis válós könyvemet.
Merész dolog.
Igen, de ugye ezt nem érzem egyébként egy ilyen sem házasság ellenes, sem lehúzós vagy pessimista könyvnek. Én nagyon hiszek a házasságban, mondjuk most már inkább csak mások házasságban. Ahogy azt se tartom egyébként drámának, hogyha az ember elválik, hogyha nem romokat hagy maga után.
Még egy dolog, az utolsó könyv, a Sörgyári Kapricsú. A film volt meg előbb neked, vagy a könyv volt?
Azt hiszem, hogy a film volt meg, de gimnáziumban faltam a Hrabálókat, ő volt az egyik kedvenc íróm. Nagyon szeretem az ő humorát, és meg az a hangulat, ami van a könyveiben, meg ugye a Menzel által készített filmekben is. És aztán képzeld el, Prágába is beleszerettem az egyik barátnőmnek köszönhetően, akinek az apukája rendszeresen járt ki, úgyhogy nekem a barátnőm mindig úgy mesélt Prágáról, mint hogyha az lenne egy a világ egyik csodája, és tényleg az volt, még így a nagy turista hullámok előtt. És minden évben nyáron kijártam Prágába, és minden évben elmentem az Aranytigrisbe, hátha. És egyszer ott volt, képzeld el, a sarokban ott ült Hrabál. Ahogy a Bíró Zsófival nekem egy ilyen csoda volt találkozni, úgy az, hogy láthattam a sarokban Hrabált üldögélni, nyilván nem lehetett hozzá oda menni, tehát a pincérek is azért odafigyeltek arra, hogy ne zavarja senki meg a mestert, de miközben kimentem, ránéztem, és ő is visszanézett, és ez egy felejthetetlen pillanat volt.
Te mondtál volna neki valamit, ha lehet?
Nem, ilyenkor én annyira szemérmes vagyok az ilyen helyzetekben, hogy csak a rajongó ködös pillantásommal volt kénytelen beérni.
Fiala Borcsával beszélgettünk élete meghatározó könyveiről, ez az interjú azonban folytatódik még a Könyvben utazom YouTube csatornáján, saját könyvei születéséről, kedvenc külföldi piacáról és gyerekkora legkedvesebb emlékeiről is mesél, amelyek egyébként a kamasz regényei helyszíneihez kapcsolódnak. Szóval érdemes lesz majd velünk tartani ott is. Köszönöm a figyelmüket!